Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Vasárnapi műsorunk témái: élő betlehemi jelenetek Rómában, a Santa Maria Maggiore és a Lateráni Bazilikák között. Interjú Zátonyi Maura bencés nővérrel, Hildegard von Bingen egyháztanító teológiájáról. Az Isten ismeret útjai.
Élő betlehemi jelenetek Rómában, a Santa Maria Maggiore Bazilikánál. Róma szívében, a Santa Maria Maggiore pápai bazilikában december 17-én élő betlehemet állítanak ki, amelynek szereplői Olaszország különböző részeiről érkeznek. Az esemény alkalmából szent misét mutat be Angelo de Donatis bíboros, a pápa római helynöke, és megáldja a hívek kis Jézus szobrait is, amelyeket majd otthoni betlehemeikben helyeznek el karácsony éjjelén. A betlehem meghat bennünket, mert Isten gyengétségét tükrözi vissza. Olvasható Ferenc pápa a betlehemnek szentelt Admirabile Signum kezdetű apostoli levelében. Isten, a világegyetem teremtője lehajol hozzánk, kicsinyekhez, és az élet ajándékát adja nekünk a kis Jézusban. Ő, aki Máriától született, minden élet forrása és támasza. Ezekkel a szavakkal magyarázta Rolandas Makrickas prelátus, a Santa Maria Maggiore pápai bazilika főmegbízottja az élő betlehem kezdeményezést, amelynek tervezetét maga Ferenc pápa vizsgálta felül. Élő és mozgó betlehemi jelenetekről van szó, amelyeket december 17-én délután lehet megtekinteni a Santa Maria Maggiore és a Lateráni Szent János bazilika között a Corpus Domini körmenet útvonalán. A jelenetek szereplői Olaszország különböző részeiről érkeznek. Bemutatják Mária és József történetének, utazásának legfontosabb pillanatait, így például az angyali üdvözletet, a vándorlást, a betlehemi szálláskeresést, a Lateráni Szent János bazilikától indulva a Santa Maria Maggiore bazilikához vezető útszakaszon, vagyis a Via Merulánán. Jézus születésének jelenete a Santa Maria Maggiore bazilika bejáratánál lesz kialakítva. Az esemény délután 5 órakor a karácsonyi 9-ed imával, majd pedig szent misével zárul, amelyet Angelo de Donatis bíboros, a pápa római helynöke mutat be a bazilikában.
Interjú Zátonyi Maura bencés nővérrel, Hildegard von Bingen egyháztanító teológiájáról, az Isten ismeret útjai. A stúdióbeszélgetés múlt vasárnapi részében Maura nővér elmesélte Hildegard von Bingen életét, neveltetését, most pedig bevezet bennünket abba a gazdag teológiai világba, amelynek alapján 16. Benedek pápa 10 éve egyház doktorra avatta Szent Hildegárdot.
Szent Bernáton keresztül Hildegárd írásai eljutottak harmadik Jenő pápa kezébe. És harmadik Jenő pápa elcsodálkozott, hogy ez micsoda teológia, micsoda írás, amit itt a kezében tart, és ő így az egyház részéről maga is megbízta Hildegárdot: írd csak tovább a vízióidat.
És elindul egy levelezés a pápa és Hildegárd között, ami azért különleges a pápaság történetében, nem?
Igen, ez tényleg nagy dolog, és történelmileg is bizonyítható, hogy létezik levélváltás Hildegárd és a pápa között. Tehát ez nem csak valami legenda, hanem ezt a kódexekből tényleg be tudjuk bizonyítani, hogy ez történelmileg is
történt. Harmadik Jenő pápa utódai folytatják tovább ezt a levelezést. Az pontosan a meglepő, igen, hogy nem igen. Csak annyira a Bernát tanítvány Jenő pápához kötődik mindez, hanem magához, a római székhez.
Pontosan, sőt, még azt is láthatjuk, hogy amikor 1159-ben úgymond egy skizma történt, mivel megválasztották harmadik Sándor pápát, ugyanakkor a német császár beültetett egy ellenpápát, és látjuk, hogy még sok német püspök az ellenpápához tartott, ugye politikailag a császárt akarták támogatni, látjuk, hogy Hildegárd amikor gondba került a saját kolostorába, nem az ellenpápához fordult, nem a német utat választotta, hanem harmadik Sándor pápához, az egész egyház által elismert pápához fordult segítségért. Tehát így látjuk, hogy ő tényleg az Úristen előtt állva döntött, és nem a politika alapján, hogy most kihez tartsak, hanem ahogy az egyház az számára harmadik Sándor pápa volt az elismert pápa, ő hozzá fordult.
Hogyan lehetne összefoglalni a vízióinak közepét? Nagyon gazdag világ, könyvtárak szólnak róla, mert annyira különleges és annyira magával ragadó, lebirincselő világ ez.
Talán az első művének a címe az, ami az egész víziójának, úgymond a programját összefoglalja. Liber Scivias, így nevezik az első művét. Ezt nagyon nehéz lefordítani. Németül Visszedi vége, magyarul úgy lehetne mondani, hogy ismerd meg az utakat, úgy fordították le. Ez valójában nem helyes, mert ez nem imperatívus, hanem főnévként kellene néznünk Scivias, úgy mint Pater Familias. Úgy kellene lefordítani, hogy az útmutatások könyve. Liber Scivias. Ez csodálatosan kifejezi, hogy mit akar nekünk Hildegard közvetíteni. Scivias Domini, az Úristen útjainak, útmutatásainak könyve. És ugye latinból tanultuk, hogy a via Domini, az lehet genitívus objektívus és genitívus szubjektívus. Egyrészt a mi útjaink az Úristen felé, de az Úristen útjai felénk. És Hildegárdnak a nagy üzenete az, illetve így értelmezi nekünk az Úristen üdv történetét és az Úristen üdvösséghozó üzenetét, hogy az Úristen már mindig járja az útjait felénk, mindig jön felénk, neki mindig vannak útjai hozzánk, és mi ezért tudunk a mi útjainkon az Úristen felé menni, mert az Úristen már mindig úton van felénk.
És milyen üzeneteket közvetít a látomásai révén?
Igen, pont ezeket az utakat. Mik az Úristen útjai? Az első út a teremtés. A teremtésen keresztül jön az Úristen, és Hildegard számára a teremtés tényleg az Úristen megismerésének és a szeretetének úgymond a tere. A másik az üdvtörténet, Hildegard az üdvtörténetnek a teológusa. Az üdvtörténet az nem egykor valamikor lejátszódott történet, hanem az üdvtörténet tart, és mindegyikünk az üdvtörténetnek a része. Sőt, az Úristen mindegyikünk számára egy külön kis üdvtörténetet készített el a gondviselésével.
Ami személyes kapcsolatunkban vele.
Pontosan, és az üdvtörténet így ezen a személyes kapcsolaton keresztül, így hogy tudunk menni az Úristenhez, az Úristen jön hozzánk, így a szívünkön keresztül elérjük az Úristent. Ezt akarja Hildegard megmutatni, hogy hogyan valósíthatjuk meg így az üdvtörténetet. És Hildegard teológiájának a középpontja az Úristen megtestesülése, az inkarnáció. És van neki egy csodálatos tanítása, amiben azt mondja, hogy az Úristen akkor is emberré lett volna, ha nem történt volna meg a bűnbeesés. Ez a teológiájában erről vitatkoznak. Mi ugye úgy tanuljuk az klasszikus teológiájában, meg hiszek egyenben is úgy imádkozunk, hogy a megváltásunkért emberré lett. Tehát mert Ádám és Éva vétkezett.
A bűneink miatt.
Pontosan, tehát és a bűneink volt, megváltására. Pontosan, igen. Tehát volt a bűnbeesés, és akkor teológiában mi úgy értelmezzük, hogy bűnbeesés után az Úristen megígérte, hogy akkor emberré lesz, hogy megváltson minket. Van egy-két teológus, és Hildegard is ezek közé a nagyon kevés teológusok közé tartozik, akik azt mondják, hogy ez
Scotus nem később.
Pontosan, meg még Rupert von Deutz, Deutzi Rupert Hildegard idejében, pontosan, akik azt mondják, hogy bűnbeesés nélkül is, és ez az Úristen szeretetének akkora bizonyítéka ez a tanítás, mert ezzel ezt mondja ki ez a hitünk, hogy a bűnbeesés nélkül is Isten emberé lett volna, hogy az Úristen már úgy megszerette az embert, teremtés első pillanatában, sőt a teremtés előtt már úgy megszerette ezt a teremtményét, az embert, hogy mindig emberré akart lenni. És még azáltal, hogy bűnt követtünk el ellene, elfordultunk ellene, még ez sem tudta föltartóztatni, hogy emberré legyen. Az Úristen szeretetének akkora kinyilatkoztatása, hogy tényleg itt csak letérdelhetünk és imádkozhatunk.
Az az érdekes, hogy Hildegard ezt úgy állítja, hogy saját kora meg a megerőzi hagyományvilág nem ezen az úton járt, tehát ez az ő útja, dacolnia kell, noha azt mondja a hivatalos teológia, hogy ő mégis egy más utat kapott, gondolom az Istentől.
Igen, bár Ezt meg kell hagyni, hogy Szent Tamás ebben nagyon bölcsen gondolkodik, mert Szent Tamás
később.
Is pont, később pontosan, és ez úgymond visszaveti a fényét Hildegárdra is, hogy Szent Tamás megkérdezi az egyik kvesztióban, a Summa Theologiében, hogy az Úristen bűnbes és nélkül is emberré lett volna. És Szent Tamás elmondja, a hiszek egyben ez van, hogy
értünk emberekért, igen.
És a mi üdvösségünként emberré lett. Tehát itt az van, hogy föltételezzük, hogy kellett a bűnbesés. Sőt, a Szentírásban mindig az inkarnáció, a megtestesülés mindig valahogyan a bűnnel kapcsolatban van. De Szent Tamás azt mondja, hogy viszont az Úristen sokkal nagyobb, mint ahogy mi el tudjuk gondolni, mindig nagyobb, és miért nem lehet az, hogy az Úristen már bűnbesés nélkül is elgondolta, tehát, hogy nem szabad határt szabnunk az Úristen szeretetének. Tehát Szent Tamás így tudott ilyen nagyban gondolkodni. És Hildegárd is pont ezt akarja velünk tudatosítani, hogy az Úristen szeretetének nincs határa. Ez akkora fölfoghatatlan, akkora fölülmúlhatatlan szeretet, hogy mi ezt el se tudjuk gondolni. Tényleg itt ezt csak imádsággal, adorálással tudjuk elfogadni.
Az ő látomásaiban az újszerűség vagy az újdonság túl a biblikus hagyományon, ami számára is rendelkezésre állt, az egyházaknak akkor meglévő hagyománya, az ő plusz forrása, az őt erretette képessége, egy ilyen be nem járt úton ő elinduljon?
Igen, bár ami számára nagyon fontos volt, hogy ő nem mást mond, mint ami a Szentírásban bent van. Csak éppen ez, hogy a Szentírás az, ahogy már Szent Gerge is mondta pár száz évvel Hildegárd előtt, hogy a Szentírás velünk nő. Azáltal, hogy olvassuk, egyre jobban ki tudjuk hozni már a Szentírásban kinyilatkoztatott üdvtörténeti üzenet. Tehát pont azt akarja velünk megértetni, ami már a Szentírásban ott van, mint kinyilatkoztatás, csak éppen az, hogy ezt meg kell értenünk, úgymond felszínre kell hoznunk, mint ha kincset keresünk, hát az mennyi fáradtsággal jár, és ő pont a víziói által ehhez a kincshez akar minket vezetni, az üdvösségi üzenethez, hogy ezt megértsük, és a saját életünk számára termékenyé tegyük, lefordítsuk, és tehát ő nem valami más, nem valami újat hozott, hanem ami már benn van a Szentírásban, a kinyilatkoztatásban, azt hozza felszínre, úgymond. És ezáltal lesz új, ami már mindig benn van a Szentírásban.
Tehát akkor látomásainak az első nagy témája, közege a kreáció, a teremtés, aztán a redemció, a megváltás, és hogyan lyukad évig is ki aztán a Krisztus testhez, az ekléziához?
Igen, hogy amit így az Úristen ránk bizott, úgymond az egyház, azt hiszem a második vatikáni zsinat, aztán pont ezeket a kifejezéseket használja, az ős szakrament, a vető szentség, és önállap pont ezt lehet látni, hogy az egyház abszolút nem egy intézmény, hanem az az Úristennek az adománya keresztül, ugyanakkor egy másik képen ő meg az egyházat, mint menyasszonyt, egy nagyon szép hölgyet ábrázolja, aki Krisztussal el van jegyezve. És ez a szép hölgy, ő, aki az Úristentől elfogadja az adományokat, és nekünk embereknek továbbadja. Sőt, az egyház, mint ez a szép hölgy, szüli a keresztség által a gyerekeket.
Hiszen anya.
Pontosan. Igen, és Hildegárdnál ez a szép hölgy anya és menyasszony. Mindig ez a kettő így egybe játszik, ez a kettő kép. Tehát az ő számára az egyház egy az Isten által szeretett anya, az Isten által szeretett jegyes, és ő hordozza ki a gyerekeket, és ő táplálja a szentségekkel a gyerekeket. Ennek semmi köze nincs valamilyen institucionális intézményi felfogáshoz, hanem ez egy nagyon, nagyon is mély ember és Isten közötti kapcsolatnak a jelképe, ahogy a nő az egyházat ábrázol.
Hildegárd a látomásokat kapta, leírta, és aztán képek is készültek, ikonok is készültek, a miniatúrákban, a kódexekben.
Persze, mert a képeket, azokat sokkal gyorsabban. Az első művéhez és a harmadik utolsó művéhez, nagy főművéhez készültek úgymond miniatúrák. Az első művéhez, az említett Liber Szíviászhoz föltehetjük, hogy ezek a miniatúrák, ezek a festett képek még Hildegárd élete alatt készültek. Tehát, hogy Hildegárd maga is részt vett ezeknek az alkotásában. És láthatjuk, hogy ott sokszor a képben egy újrafogalmazása van a már a szövegben levő képnek is.
Ilyen szempontból a kép akkor egy közösségi munka és egy szövegillusztráció?
Pontosan. A középkorban legtöbbször minden közösségű munka volt. Meg vagyok győződve, hogy Hildegárd műveiben is Folmárnak biztosan nagy szerepe volt középkorban.
De szép!
Igen, itt egy ilyen kollaboratív szerzőségről beszélünk. Tehát ott nem annyira individuumok voltak, mint mi ma. Én vagyok a szerzője ennek a könyvnek, és ők együtt dolgoztak. Hát az, hogy egy pergamentre leírnak oda szövegeket, meg lefestenek, hát az egy egész kis csapatnak kellett együttműködnie.
Meg eléggé drága műfaj.
Pontosan, hát gondoljunk bele, mennyi jóra volt szükség, mire ezeket a pergament lapokat elkészítették, a tinta, és látszik, hogy a nagyon értékes volt a festőanyag, még aranyat is használtak hozzá, tehát ezek a képek úgymond művész csoport alkotásai, bár nem annyira professzionálisak ezek a művek, meg kell mondani, tehát elképzelhető, hogy tényleg ezt talán az ő nővértársai alkották. És látszik az a Liber Szibiásznak a képein, nagyon zseniális, nagyon jól illeszkednek a szöveghez, illetve majdnem még újabb belátásukat, újabb interpretációkat is adnak a szöveghez. A harmadik művét, azt már halála után körülbelül 40 évvel készítették, ott már jobban látjuk, hogy ott, ami le van írva, azt festik le. De az, hogy egyáltalán lehet festeni Hildegard vizióihoz képeket, az abban gyökerezik, hogy Hildegard maga is képeket használ. Ezáltal különbözik az akkori, úgymond...
képeket és nem annyira fogalmakat.
Pontosan, és ez az, ami megkülönbözteti. Míg pont a 12. században kezdenek el ott, mint egy Abelard, ő kezdi el, majd én így a filozófiai fogalmak, ő használja először a szót, hogy teológia, tehát fogalmakkal a hit üzenetét lefordítani, Hildegard ezt képekkel csinálja. És magától értetődő, hogyha ott a szövegben már képek vannak, hogy azt lefestjük.
Talán ettől modern, nem?
Pontosan, mert ezáltal lehet megérteni, mert ha valaki látta a Szent Háromság víziójának a képét, az többet nem felejti el. Tehát egy Szent Háromságnak leírni a teológiai értelmezését, az sokan meg sem értenék.
Egy képet lehetne szóban megfesteni talán a megtestesült fiút, amin körülveszi a tűzfolyam és körülött a szent élek.
Igen, pont ez az a nagyon híres vízió, ahol lát egy lángoló fényt, amiben még lángokat is lát, és ez e között lángok meg fény között, ami úgy egymást átjárja, előlép egy zafírkék alak. Ez a zafírkék alak áldás adóvá emeli föl a kezét, és azt mondja, hogy ez a Szent Háromság. Ez egy olyan egyedülálló kép, mi ismerjük a sokféle Szent Háromság ábrázolást, hogy Atya, Fiú, Szentlélek, meg ez a tűz, fény, ahogy egymást átjárja, és ebből a mélységből előlép a megtestesült ige, ebben a zafír kék alakban ábrázolva. Ez egy zseniális Szent Háromság ábrázolás.
Hogyan értették Hildegárdot a későbbi 8-9 század során egészen Benedek pápáig bezárólag?
Nehezen. Ma, ha valaki elkezd Hildegárdot olvasni, beletörik a foga. Így mondhatom, tehát nagyon nehéz Hildegárdot olvasni. Számunkra 800-900 év
nem a latin nyelv miatt, tartalma.
Pontosan. Nekünk elmondhatjuk, hogy 800-900 év kulturális különbsége, sőt a világot mi teljesen másképp értelmezzük. De nem csak 800-900 év a probléma, hanem tényleg már a kortársainak is probléma volt vele, mert Hildegárd úgymond ilyen sötét kifejezéseket használ, szó szerint így mondták a középkorban. Mert látjuk, hogy 40 év után jött egy szerzetes, egy ciszterci szerzetes, és azt mondja, hogy Hildegárd műveiben olyan nagyszerű teológia van, de hát senki nem érti meg. És akkor mit csinált? Akkor a 13. század első felében az embereket azt foglalkoztatta, hogy mikor jön az Antikrisztus. És azt mondta, hogy Hildegárdnak a műveiben van erre válasz. És erre, mondom metaforikusan, fogta az ollót, és kivágta azokat a fejezeteket, ahol Hildegárd az Antikrisztusról beszél. Ezáltal alkotott egy olyan művet, ahol Hildegárdot így lerövidít, tette, és látjuk, hogy ez lett a siker a középkorban. Középkorban nem Hildegárdnak a műveit egyben olvasták, hanem ezt az úgymond szöveggyűjteményt. És Hildegárdnak mindig ez volt a sorsa, hogy mindig így valami lerövidített formában közvetítették, mindig pont, ami abban a korban aktuális volt. Pedig ő nem ez volt, hanem ő mindig az egész üdvtörténetet ábrázolta, nem csak a világ végét, hanem az egész üdvtörténetet, teremtés, megtestesülés, és úgy jön a világ vége.
Köszönöm a beszélgetést! Az Antoni Maura Bencés nővérrel készített beszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik önöktől Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.